Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők, szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 4. szemeszterének 8. előadásán. Itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 4. szemeszterében 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapján, a webrádió oldalán, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót a Szegedi Egyetem című újságban olvashatnak. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után tehetik fel kérdéseiket, vagy a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon. Mai előadónk dr. Palkó András a Pécsi Orvostudományi Egyetemen végezte tanulmányait. Ott is szakvizsgázott radiológiából, majd 11 évvel ezelőtt, rövid kuvaiti kitérő után, megpályázta és elnyerte a Szegedi Tudományegyetem radiológiai klinikája tanszékvezetői posztját, amelyet azóta is betölt. Ez év tavasza óta az egyetem megbízott tudományos és külkapcsolati rektor helyetteseként is tevékenykedik. Palkó professzor főtudományos érdeklődési területe a hasi szervek daganatainak, gyulladásos eltéréseinek, illetve sürgős ellátást igénylő betegségeinek képalkotó diagnosztikája. Kandidátusi értekezését a vesetumorok CT diagnosztikájáról írta és védte meg 1994-ben. Azóta is számos közleménye jelent meg a gyulladásos bélbetegségek, illetve a daganatos bél- és májbetegségek diagnosztikájáról. 14 könyvfejezet szerzője, és a közelmúltban jelent meg Szarvas professzorral közösen szerkesztett Tünetorientált klinikoradiológia című könyve. Az orvostanhallgatók és szakorvosjelöltek oktatását kiemelkedően fontos feladatának tekinti, és nagy lelkesedéssel végzi. Ezt tanúsítja a magyar és külföldi hallgatóktól kapott számos elismerés, illetve az STE kiváló oktatója cím is. Egyetemi elfoglaltságai mellett az Európai Radiológus Társaság alelnökeként, illetve a Radiológiai Szakmai Kollégium elnökeként is igyekszik szakmája ügyét képviselni, illetve előmozdítani a hazai és a nemzetközi porondon egyaránt. Nős, felesége általános iskolai matematika tanár. 3 gyermeke közül a legidősebb közgazdász, a középső főiskolai, a legkisebb gimnáziumi tanuló. Felkérem Palkó András professzor urat, tartsa meg előadását.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves fiatal kollégák, kedves barátaim, jó estét kívánok! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ezen a viszonylag késői órán ezt a többség számára valószínűleg egy kicsit egzotikus témájú előadást ilyen sokan megtisztelték a jelenlétükkel. Némi információval szolgálok a címben szereplő radiológia kifejezést illetően. Nyilván mindannyian tudják, hogy az orvoslás történetével gyakorlatilag egyidős az a törekvés, hogy valamilyen módon a lehető legkevesebb sérelem árán meg tudjuk állapítani azt, hogy egy élő szervezetben milyen folyamatok, milyen betegségek zajlanak, és ennek az egyik lehetséges elképzelt és már a megvalósult módja az, hogy különböző radiológiai vagy a mai terminológiával inkább képalkotó diagnosztikai eljárás révén betekintést nyerjünk és ilyen jellegű információkat szerezzünk. Nyilván mindannyian tudják azt, hogy az első lépést Wilhelm Konrad Röntgen tette meg 1895-ben, aki az X-sugár, vagy hát azóta már róla elnevezett Röntgen sugár felfedezőjeként a hátam mögötti ábrán szereplő Röntgen cső felhasználásával állította elő azt a sugárzás fajtát, ami a különböző fizikai tulajdonságai révén alkalmasnak bizonyult arra, hogy a felhasználásával képeket alkossunk. A kezdetek láthatók ezeken az ábrákon. Itt egy röntgen felvételt méltóztatnak látni, hogy mennyire bölcs ember volt Wilhelm Konrad Röntgen azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a felvétel a felesége kezéről készült, és nem a sajátjáról. Ezen a másik ábrán pedig az első átvilágítások egyikét láthatják, ma már természetesen ilyesmivel nem lehet találkozni. Amit itt látnak, az tulajdonképpen a radiológiának a 20. századi fejlődés története. Biztosan sokan vannak itt a teremben, akik olvasták Thomas Mannnak a Varázshegy című regényét, amely valamikor az 1910-es években egy szanatóriumban, egy tüdőszanatóriumban játszódik, és a főhős a regény egyik kulcspontjának számító jelenetben revelációként éli meg azt, hogy a röntgen átvilágítás segítségével mód van arra, hogy betekintsünk egy élő ember szervezetébe, és lássuk a szervezetében zajló folyamatokat. De igazából nem ezért mutatom ezt az ábrát, hanem azért, mert jól látható, hogy az idő előre haladtával egyre több és több vizsgáló eljárás integrálódott a radiológiába, a képalkotó diagnosztikába. Talán ez bizonyítja a legjobban, hogy a szakma meglehetősen nyitott volt, és mind a mai napig nyitott a technikai fejlődés, illetve a tudományos fejlődés által nyújtott lehetőségekre és ezeknek a mindennapi alkalmazására. Azt is láthatják, hogy itt eltérő színnel szerepel egy sereg vizsgáló eljárás, amelyek időben hozzánk közelebb keletkeztek, és tulajdonképpen azért jelöltem meg őket külön is, mert ezek az eljárások azok, amelyek már a számítás technika eredményeinek, az informatika eredményeinek a felhasználása, alkalmazása révén segítik a mindennapi munkánkat. Jól látható, hogy mára gyakorlatilag az összes képalkotó diagnosztikai eljárásnak a hátterében a számítás technika nagy teljesítményű komputerek dolgoznak. Ez az egyik döntő alapja a szakmánk fejlődésének, természetesen egy sereg egyéb szakterület, tudományág eredményei is megjelennek ebben a nagyon érdekes és nagyon izgalmas szakmában. Nézzük meg, és tényleg a teljesség igénye nélkül és maximálisan tiszteletben tartva a közönség érdeklődését, csak néhány példán keresztül, hogy hol tartunk ma, mi a szakmának a mai teljesítő képességének a, mondjuk így, a felső határa. Ezek a képek, amelyeket itt láthatnak, ezek komputertomográfiás vizsgálat során egy élő beteg szívéről készültek, kiváló, lényegében háromdimenziós jellegű makromorfológiai megjelenítés nyújtva a vizsgált szívnek az alakjáról, a nagyságáról és az őt tápláló artériákról. Hogyha ezzel kapcsolatban részletesebb információra vágyunk, akkor megtehetjük azt, hogy kiválasztva bizonyos ereket, mint ezen az ábrán megfigyelhetik, ezeket mintegy kiterítve, teljes hosszában megvizsgálva próbálunk információt adni arról, hogy milyen mértékű és kiterjedésű meszesedés látható benne, vagy éppen mennyire volt hatásos az a szintén radiológiainak tekinthető terápiás eljárás, aminek a során egy kis fémhálóból készült csövecskét ültettünk az érbe a szűkület megszüntetésére. Természetesen az ereket magukat is a szív idézőjelben zavaró árnyéka nélkül is ábrázolhatjuk háromdimenziós formában. Nem azért, mert így szebb, hanem azért, mert ezeket a háromdimenziós számítógépes modelleket tetszőleges irányból tudjuk szemlélni és megjeleníteni, és megmutatni a szívsebésznek nyilván, akinek ez nagyon jelentős segítséget nyújt. Amit eddig láttunk, az kvalitatív jellegű információ, tulajdonképpen egy kicsit az interpretálónak a szubjektív döntésén alapul az, hogy milyen jellegű véleményt ad, milyen állást foglal vele kapcsolatban, azonban a dolog ma már jelentős mértékben objektivizálható. Itt az egyik korábban mutatott eret igazán kiegyenesítve, kiterítve lehet látni úgy, hogy lehetőségünk van ennek a kis csúszkának a mozgatásával, minden egyes érszakasznak az átmérőjének, de nem csak az átmérőnek, hanem az érkeresztmetszetnek a megítélésére is. Természetesen, ha nagyon muszáj, akkor mozgóképet is tudunk előállítani a pulzáló szívről, de erre azért ma még viszonylag ritkán van igény. Sokkal nagyobb igény van arra, hogy olyan számítógépes modellt, olyan háromdimenziós matematikai modellt, olyan mátrixot tudjunk előállítani, mint amilyen itt egy MR vizsgálat kapcsán készült, amely lehetővé teszi azt, hogy nem csak az egyes ereknek a működéséről, az átjárhatóságáról, hanem az egész szívnek a működéséről, a belőle kipumpált vérnek a mennyiségéről, az áramlás sebességéről, és így tovább felvilágosítást adhassunk. Csak egy tényleg nagyon, nagyon szűkre szabott példa. Meg tudjuk azt csinálni, hogy a szív egy keresztmetszetén a fal vastagságát ezekkel a kis vonalkákkal modellezve ki tudunk választani közülük egyet, és meg tudjuk ítélni azt, hogy az idő függvényében ennek az egy kis vonalkának a hosszúsága az hogyan változik. Ennek nagyon egyszerűen az a jelentősége, hogy a szív az összehúzódás, elernyedés kapcsán a fal vastagságának a módosulását szenvedi, módosul magyarul a szívfalának a vastagsága, vagyis meg tudjuk azt pontosan mondani, hogy ennek milyen a mértéke. Ez azért fontos, mert bizonyos szívbetegségekben ez kárt szenved, ez a funkció. Nagyon objektíven meg tudjuk ítélni azt, hogy hogyan is mozog a páciensnek a szíve. Nagyon fontos lehet ez például a ma népbetegségnek számító oxigénhiányos, elhalásos szívizombetegségek, az infarktusok diagnosztikájában. Itt egy infarktuson átesett betegnek a szívének a mozgó MR felvételét láthatják, ebben a szerencsés esetben azt, hogy a mozgás gyakorlatilag zavartalan, illetve a másik képen egy úgynevezett perfúziós vizsgálattal azt lehet látni, hogy mekkora kiterjedésű az a terület, az a kis fehér folt, amely végleges, visszavonhatatlan károsodást szenvedett el, ennek a révén pedig döntést lehet hozni például arról, hogy érdemes-e műtéttel vagy más eljárással megkísérelni az állapotnak a javítását, a korrigálását. Természetesen nem csak a szívet tudjuk ábrázolni, az érrendszer ábrázolásában előrelépést jelentett mondjuk az, hogy a megjelent és használatban van egy olyan MR kontrasztanyag, amely nagyon sokáig az érpályában maradva lehetővé teszi a vénáknak a nagyon jó ábrázolását. Tehát például a viszér diagnosztikában, egy viszér betegségek diagnosztikájában egy nagyon hasznos módszer. Természetesen nem csak a vénákat, az artériákat is meg tudjuk ítélni, és ezeknek a nagy ereknek az elváltozásait akár egy háromdimenziós modell formájában is meg tudjuk jeleníteni. Azonban ma már nem csak az ilyen nagy ereknek az ábrázolására, hanem a nagyon kis artériáknak, vénáknak a megjelenítésére is lehetőség van, aminek az a következménye, hogy ma már például katéteres diagnosztikus érvizsgálatot nem kell feltétlenül végezni, nagyon sokszor nem is végzünk, hiszen ezek a sokkal kevésbé invazív eljárások lényegében kiváltják ezt. Itt egy agyi érvizsgálatnak a képét lehet látni, amely megmutatja nekünk pontosan azt, hogy melyik az az érterület, ahol az agynak a keringése károsodott. De ugyanilyen jó minőségű képeken ábrázolni tudjuk azokat a kis tömlőket is, amelyek az erekből kiboltosulva súlyos vérzés forrásául szolgálhatnak, ilyen vérzések forrásait jelenthetik, és ezeken a képeken hasonló elváltozásokat lehet látni, itt van az a kis tömlő, amely adott esetben vérzést eredményezhet, a repedése vérzést eredményezhet, amivel még ennél is tovább tudunk menni, az ez a nézet még mindig egy CT vizsgálat kapcsán előállítva, amelynek révén bele tudunk nézni az érbe, meg tudjuk belülről ítélni ennek a kis tömlőnek a szájadékát, magyarul meg tudjuk azt ítélni, hogy milyen radiológiai gyógyító eljárásokkal milyen esélyünk van a sikerre, megkísérelhetjük mi a beavatkozást, vagy sebész kezére kell adni a beteget. A ideggyógyászok nagyra értékelik azt a lehetőséget, amelyet szintén az MR vizsgálat révén tudunk nyújtani, hogy láthatóvá tudjuk tenni a legfontosabb idegpályákat. elgondolhatják azt, hogy részben az idegpályák megszakadásának a kimutatásában, részben pedig műtétek megtervezésében mennyire fontos ezeknek a láthatóvá tétele, hiszen a sebész úgy tudja az ő beavatkozását kialakítani, vezetni, hogy a lehető legkevesebb károsodást okozza. De nem csak a pályák sérülését tudjuk elkerülni a képalkotó eljárások alkalmazása révén. Lehetőség van arra, hogy különböző agyterületeknek a funkciójáról MR-vizsgálat révén információkat szerezzünk. Ez pedig nyilvánvalóan segít részben abban, hogy az agynak a működését jobban megértsük, egyes agyi tevékenységeknek a jellegét, a mértékét, adott esetben a pszichofiziológiáját jobban tudjuk értelmezni. Ez a korunknak az egyik nagy tudományos lehetősége is, de ennél sokkal konkrétabban hétköznapiban módunk van arra, hogy megmondjuk a sebésznek, hogy az elváltozáson, az a mondjuk egy daganat, amit ő operálni akar, az milyen tevékenységet végző agyterületek közelében helyezkedik el, és merre kell vezetnie a szikét ahhoz, hogy ezeket a adott esetben nagyon fontos tevékenységet nyújtó agyterületeket megkímélje. Nagyon nagy lehetőség a képalkotó diagnosztika kezében az in vivo spektroszkópiának nevezett módszer, tehát az élő szervezetben szövett mintavétel nélkül egy adott területnek az anyagi összetételének a meghatározása. Korábban, mint ezen a képen is látható, inkább a központi idegrendszerben állt a rendelkezésünkre ez a lehetőség, de ma már máshol is, prostatában, májban is, és egyebütt is tudunk ilyen méréseket végezni. Egy kicsit lejjebb szállva a központi idegrendszerből az alantasabb zsigerek irányába, itt egy bélvizsgálatot lehet látni, CT-vel készült felvétel. Önöknek talán keveset mond, de elárulom, hogy ennek a minősége gyakorlatilag megegyezik az eszközös endoszkópos vizsgálat által nyújtott képnek a minőségével. Tehát magyarul nagyon sok esetben egy CT-vizsgálattal nyújthatunk olyan információt, ami egyébként egy meglehetősen kellemetlen eszközös vizsgálat kapcsán érhető el. De hogyha még egy kicsit objektívebbek akarunk lenni, megtehetjük azt, hogy kiterítjük ezt a vizsgált bélszakaszt, mint egy szőnyeget természetesen a számítógép segítségével, hogy biztosan minden részletet megvizsgáljunk, és ha még itt is esetleg bizonytalanok vagyunk, akkor a számítógéptől további segítséget nyerhetünk, megkérhetjük a számítógépet arra, hogy mutassa meg nekünk azokat a területeket, amelyeket ő kórosnak ítél meg. Hogyha ezt a vizsgálatot szűrővizsgálatként, tehát sok páciensen végzett, nagy tömegű, nagy számban végzett vizsgálatként képzeljük el, belátható, hogy mennyire fontos az, hogy ne az orvos ideje és energiája fordítódjon arra, hogy számolja a polipokat a vastagbélben, hanem adott esetben ehhez a számítógép nyújtson segítséget. A számítógép egyébként is nagyon sok segítséget nyújt, hiszen itt például egy olyan képet lehet látni, ahol a számítógép magától emberi közreműködés nélkül rajzolt körbe egy szervet, konkrétan a májat, de nem csak a szervet rajzolta körbe, hanem a benne lévő kóros elváltozást is, sőt önállóan állította elő azt a háromdimenziós modellt, amelynek a révén a sebész meg tudja tervezni a beavatkozását ennek a gócnak az elváltozására, és az onkológus, a daganatok kezelő klinikus kollégák nagy örömére ma már lehetőség van arra, hogy ugyanilyen automatikus góc kimutatás révén nem csak azt tudjuk mondani, hogy itt van egy elváltozás, hanem azt is meg tudjuk mondani különösebb kézi munka, különösebb emberi erőfeszítés nélkül, hogy ennek mekkora a térfogata, sőt, ha ellenőrző vizsgálatokat végzünk, akkor azt is meg tudjuk mondani, hogy a különböző időpontokban végzett vizsgálatok során hogyan változott ennek az elváltozásnak a nagysága, mennyire volt eredményes a gyógyítás. Össze tudunk olvasztani vizsgáló eljárásokból származó képeket, itt ultrahang és MR képeket olvasztottunk össze, ennek az az előnye, hogy egy kicsit kihasználva az ultrahangnak a rugalmasságát, az MR adatait tudjuk képalkotó vezérelt beavatkozások irányítására felhasználni, itt pedig egy izotóp diagnosztikai módszer és a CT vizsgálat képeit olvasztottuk össze, ez az a bizonyos PET CT vizsgálat, amiről ma elég sok szó esik, jól látható, hogy nagyon pontos anatómiai információt kapunk bizonyos elváltozásoknak a szervezeten belüli pontos helyzetéről. Én azt gondolom, hogy a példákból mostanra nagyjából elég, vizsgáljuk meg azt, hogy hogy merre haladunk tulajdonképpen, mik a lehetőségeink. Nyilván soha nem vagyunk elégedettek a térbeli felbontással, minél jobb minőségű képeket szeretnénk előállítani. Az időbeli felbontásnak pedig az a jelentősége, hogy minél rövidebb időszakaszokat tudunk megjeleníteni, annál pontosabb információt tudunk adni bizonyos szerveknek a működéséről, mondjuk a gyorsan mozgó szívéről, hogy más példát ne mondjak. Egy kicsit obskurusabb a következő állítás. Vannak már, és remélhetőleg sokkal nagyobb számban lesznek olyan kontrasztanyagok, amelyeket különböző képalkotó vizsgálatok kapcsán használva elérhetjük azt, hogy ezek az anyagok bizonyos szervekben vagy bizonyos szövetekben akkumulálódjanak, tehát magyarul például egy májsejt specifikus kontrasztanyaggal el tudjuk érni, hogy semmi más ne halmozzon a szervezetben, mint a normális májsejtek, vagyis a májban lévő nem normális területek kimutatása sokkal könnyebbé válik. Ezt lehet tovább fokozni az úgynevezett personalizált medicína keretében. Meg lehet reményeink szerint majd azt csinálni, hogy egy adott beteg adott elváltozásából vett mintát felhasználva célra tudjuk vezetni a kontrasztanyagainkat, el tudjuk érni azt, hogy az általunk adott orvosságokat és egy jelölőanyagot együttesen alkalmazva megítélhessük azt, hogy a beadott orvosság valóban célba jut-e, és valóban hatásos volt-e az ilyen kezelés. Ahogy már korábban utaltam rá, az egész történetnek az alapja valahol az egyre nagyobb teljesítményű számító gépeken alapuló informatika. Ezeknek a felhasználásával már ma is tapasztaljuk, de nyilván ez a jövőben fokozódik. Egyre kevésbé a vizsgáló orvosnak a szubjektumán múlik majd az információ mennyiség, amit egy ilyen vizsgáló eljárásból nyerhetünk. Egyre nagyobb segítséget kapunk a számítógéptől, és aztán egyszer majd eljutunk oda, amit a Star Trekben nyilván láthattak, ott van az az üveg doboz, de belefekszik a páciens, egy ilyen zöld csík végig zümmög fölötte, és mire a fejétől a lábáig ér, addigra előbújik a kis papír slejfni rajta a diagnózissal és a terápiás javaslata. Mi még nem tartunk itt, de a trend nyilvánvaló, hiszen az, amit csinálunk, az már valahol a virtuális valóságnak a részévé kezd válni, és hogyha ez tovább halad előre, akkor újra kell gondolnunk tulajdonképpen a szakmánknak a helyét, a jelentőségét és a tevékenységünknek a különböző algoritmusait. Hogy ne csak az én gondolataimmal kelljen itt beérniük, ide idézném azt a felmérést, amit az Észak-Amerikai Radiológus Társaság végzett 2008-ban a tagjai között. Ez egy meglehetősen nagy társaság, sok tízezer radiológus szakorvost tudhat a tagjai között. Megkérdezték őket, hogy mit gondolnak, mit hoz a következő néhány év a szakma fejlődésében. És rengeteg kérdést tettek föl, de hogyha lenne idő, mint ahogy nincs, ezeket végigbogarászni, láthatnák azt, hogy nagyjából azokra tételekre vonatkoznak, amit rövidebben, hosszabban már ideidéztem. Azonban van egy olyan kérdés, ami kritikus, és ami meghatározza a szakmánknak a jövőjét, hogy van-e olyan, vagy lesz-e olyan eljárás, ami gyökeresen más, ami teljesen más fizikai elveken alapul, mint az eddig használt eljárások, mert ettől várhatjuk azt, hogy még az jósolhatónál is jelentősebb mértékű és a jósolhatónál is beláthatatlanabb következményekkel járó lépést teszünk előre. Nagyjából eddig a jó hírek, ha szabad így mondani. Nyilvánvalóan a fejlődés mindig kérdésekkel jár, mindig meg kell küzdenünk azokkal a kételyekkel, amelyek a tudomány, a szakma, a technika fejlődését kísérik. Hogy egy triviális példával kezdjem ezeknek a megbeszélését, ezen a képen egy vitorláshajót látnak, a neve Thomas W. Lawson, és 1902-ben bocsátották vízre, az a különös ismertetőjele, hogy 7-7-es darab árbóca van, a világon valaha készített legnagyobb vitorláshajóról beszélünk. Nyilvánvalóan az a gondolat munkálta az alkotóiban, hogy minél több árbóc van egy hajón, annál teherbíróbb, annál gyorsabban megy, annál nem tudom milyenebb. Tehát ez tényleg a fejlődésnek a csúcsa, gondolhatnánk, kivéve ha belegondolunk abba, hogy 100 évvel korábban Fulton vízre bocsátotta a Clermont nevű gőzhajót, ami egy minőségében, a technikai színvonalban, a megbízhatóságban új korszakot képvisel a legnagyobb, a legtöbb árbócú vitorlás hajóval szemben is. Tehát magyarul adott esetben a technika mennyiségi fejlődését egy paradigmaváltás, egy minőségileg új módszer, egy minőségileg új eljárás könnyedén felülírhatja, csak nagyon sokszor nagyon nehéz a folyamatok közepén léve felismerni azt, hogy mi most vajon a mennyiségi fejlődést erőltetjük, vagy valami minőségileg újat. További kérdések. Nagyon fontos, nagyon izgalmas kérdés az, hogy a tudományos technikai fejlődésnek az eredményei, azok a napi gyakorlatba, a klinikai gyakorlatba, a betegellátásba bevonulnak-e, hasznosulnak-e? Ott miért kérdezem ezt? Vannak problémáink. Az első számú probléma az, amit én magánhasználatra a mobiltelefon szindrómaként szoktam apostrofálni. Mindannyiunknak a mobiltelefonja tele van olyan funkciókkal, amelyeket A. soha nem használunk, B. semmi értelmük nincsen. Azért vannak benne, mert technikailag lehetséges, a technika fejlődése lehetővé tette, hogy belekerüljenek, és marketing megfontolásból bele is kerülnek, hiszen rájuk hivatkozva lehet bizonyítani az egyik készülékről, hogy jobb, nagyobb tudású, mint a másik. De az esetek jelentős részében semmiféle gyakorlati haszna ennek nincs. Pontosan ugyanez történik azoknak a berendezéseknek az esetében is, amelyeket képalkotó diagnosztikára használunk. Nagyon izgalmas kérdés, bármennyire is megalapozott a fejlődés, hogy amikor bebizonyosodnak az előnyei és az eredményei, megengedheti-e magának a társadalom, hogy ezeket az eljárásokat, többségükben meglehetősen költséges eljárásokat napi szinten alkalmazza. Nagyon izgalmas, napjainkban különösen izgalmas kérdés, meghatározhatja a fejlődésnek az irányát. De a döntő kérdés az az, hogy van-e értelme. Két nagyon szélsőséges példát engedjenek meg ezen a ponton. Mindannyian tudják azt, hogy a derékfájós betegeket régebben röntgen vizsgálatra volt szokás küldeni, ma pedig, aki ad magára egy keveset is, az MR vizsgálatra megy. A rossz hír az, hogy ezeknek a betegeknek a hosszú távú pályafutása, a derékfájásuk gyógyulásának az esélye, a sebessége a legcsekélyebb mértékben, nagy statisztikai adatok szerint a legcsekélyebb mértékben sem függ attól, hogy röntgenvizsgálattal próbáltuk megdiagnosztizálni, vagy MR vizsgálattal. Magyarul, nagyon őszinték akarunk lenni így egymáshoz négy szem közt, azt kell mondani, hogy az ágyéki gerinc MR vizsgálatának derékfájós betegek esetében relatíve kevés, vagy csak viszonylag kevés esetben van igazi értelme. Ezzel szemben van egy olyan kórkép, amit akut hasnak hívunk, ez egy nagyon súlyos, nagy fájdalommal járó klinikai állapot. Amióta bevezettük azt, hogy nem hagyományos módszerekkel, hanem rögtön CT-vel, próbáljuk meg kideríteni ennek a súlyos állapotnak a hátterét, azóta ennek a nagyon súlyos állapotnak a halálozása körülbelül egyharmadával csökkent, mert korábban gyorsabban, pontosabban tudunk diagnózist felállítani. Tehát vannak olyan eljárások, amiknek nagyon sok értelme van, és vannak olyanok, amelyeknek relatíve kevesebb. Honnan tudjuk? Úgy értem, én most mondtam valamit, amit önök vagy elhisznek, vagy nem. Szokásunk elhinni dolgokat, én javasolnám, hogy inkább kételkedjenek, de valahol kell egy fogódzót találni arra, hogy mikor is járunk a jó irányban. A megoldás a mi esetünkben, ugye a hamupipőkének a galambok segítettek nekünk, az úgynevezett prospektív, randomizált, kettős vak, multicentrikus tanulmányok. Miről van itt pontosan szó? Engedjék meg, hogy egy példán mutassam be. Ez egy olyan közlemény, ami annyi központban végzett vizsgálaton alapul, ahány szerzőt itt a lap szélén látnak, és a célja ennek a több centrumban végzett vizsgálatnak az volt, hogy kiderítsük, hogy egy bizonyos kontrasztanyagnak az alkalmazása révén az MR vizsgálata az addig használt CT-hez képest jobb vagy rosszabb eredményt ér el. Nagyon sokféle követelménynek kell egy ilyen vizsgálatnak megfelelnie, pontosan meg kell határozni a vizsgálatnak a körülményeit, a követelményeit, a lehető legtöbb beteg vizsgálatán kell alapulnia. Nagyon fontos, hogy olyan referencia standardot használjunk, amelyhez viszonyítva igazolni tudjuk az egyes eljárások eredményének az értékét, objektív módon, statisztikai mérésekkel, hogyha ezek a feltételek teljesülnek, és elvégezzük a házi feladatot, elvégezzük a statisztikai feldolgozást, akkor többé-kevésbé azt gondolhatjuk, hogy a helyes eredményt értük el, azonban ez önmagában kevés, ezeket az eredményeket publikálni kell. Mert a tudományos közösség, a szakmai közösség hosszú idő alatt zajló kritikája, értékelése, utánvizsgálatok, többszörös próbálkozások, bizonyítási és cáfolási kísérletek fogják azt eldönteni, hogy vajon ezeknek a szerzőknek itt, abban az állításban, amit itt megfogalmaztak, igazuk van-e. Honnan tudjuk, hogy valamit publikáltak el? Mi szakmánkban van egy majdnem biblia értékű website, egy amerikai site, a PubMed-nek nevezett site, ahol gyakorlatilag minden valamire való orvosi közlemény megtalálható. Találomra írtam be két keresőszót, itt a szív MR vizsgálat, nagyon, nagyon primitív kereső szavak ezek így ebben az összefüggésben, amire jött 13 ezer valahány száz találat, vagy itt egy másik keresés kapcsán a virtuális kolonoszkópiára érkezett több mint 1000 találat. Tehát ami a szakmai közösségben egy bizonyos témában az elmúlt sok évben publikálódott, az megtalálható ezen a felületen, és hogyha én igazán érdeklődöm egy kérdés iránt, és tudni akarom, hogy ott mi az igazság, akkor nagyjából ebben az irányban szerencsés elindulni. Nyilván ilyen módon, ahogy én elmondtam, egy új eljárásnak a gyakorlatba való bevezetése, a technika helyességéről, alkalmasságáról való meggyőzése a tudományos, a szakmai közösségnek, az macerás, az egy fáradtságos kapaszkodás, ahogy itt a képen is látható. Sajnos vannak olyan esetek, amikor az új eljárásnak a kidolgozója nem annyira szeret kapaszkodni, hanem megpróbálja ezt a sok fáradtságos munkát bizonyos mértékig megúszni. Engedjék meg, hogy csak egy példát mutassak rá, és azt fogják látni, hogy nem nevezem nevén az eljárást, amiről szó van, két ok miatt. Egyrészt azért, mert nem a konkrét eljárással akarok foglalkozni, ez csak egy példa. Másrészt azért, mert egyikünk sem szereti a drága idejét bíróságon tölteni különböző helyreigazítási perekben való részvétel kapcsán. Módszernek nevezem a módszert, amiről szó van, és néhány állítást idézek ide ennek a módszernek a honlapjáról, a hivatalos honlapjáról. Ha egy kis időt rászánnak és elolvassák, vagy átfutják ezeket a sorokat, azt fogják találni, hogy ez nagyon meggyőző, nagyon impozáns, abszolút rendben lévőnek tűnik. Ha egy picit belegondolnak az állítások egy részébe, itt találnak egy olyan mondatot, amely úgy hangzik, hogy az Egészségügyi Tudományos Tanács elnöksége ezt a módszert nyilvántartásba vette. Ezt az állítást a módszer kidolgozói fegyverként használják, azt bizonyítandó, hogy ez az ETT által támogatott eljárás. Holott egyszerűen arról van szó, hogy az ETT-nél az eljárás kapott egy regisztrációs számot, amelynek a használatával erre a dologra lehet utalni, de nem bizonyítja azt, hogy az ETT ezt elfogadta. Ugyanígy az Egészségügyi Minisztériumi kódszám nem egy jóváhagyásnak a kódszáma, csak egy eljárásrendi, egy iktatószám, gyakorlatilag semmi több. Mégis a laikus olvasó egy honlapon ezeket az állításokat olvasva úgy érezheti, hogy itt valami nagyon komoly dologgal áll szemben. A sok X a vizsgálatnak a fizikai alapját jelenti, nem szeretném ezt sem ideidézni, de minden esetre az az állítás, hogy ez az első humán vizsgálati célra kidolgozott ilyen eljárás, az egyszerűen nem igaz, mert 30 éve áll többé-kevésbé, állt először a humán diagnosztika szolgálatába ez az eljárás. Más kérdés, hogy 20 éve bebizonyosodott, hogy nem alkalmas, és ezért kikopott a gyakorlatból. Azt állítja a honlap, hogy ez az egyetlen olyan képalkotó eljárás, amely az egész emberi testet képes komplexen, összességében minden testára kiterjedően megvizsgálni. Ez szintén nem állja meg a helyét ez az állítás, hiszen rendelkezünk a korábban már bemutatott CT-vizsgálattal, amivel az egész testet meg lehet vizsgálni, de ha nem akarunk nagyon sok ionizáló sugárzást használni, választhatjuk az MR-vizsgálatot, amellyel minden kockázat nélkül lehet úgynevezett egész test vizsgálatokat végezni. A legfontosabb állítások azonban itt találhatók. Azt állítja a honlap, hogy voltak kísérletes vizsgálatok, és ezek bebizonyították azt, amit itt állítanak, és igazolták a módszernek a nagyfokú érzékenységét. Mit tesz ilyenkor a kételkedő olvasó? Megnézi, hogy oké, hol találok erről adatot? És akkor hozzányúlok ahhoz a honlaphoz, amit már az előbb bemutattam önöknek, és ott azt találom, hogy nem találtunk eredményt. Erre az eljárásra nézve a PubMed-en nincs adat. Gondolhatjuk azt, hogy a PubMed egy soviniszta honlap, valamilyen oknál fogva nem szereti ezt az eljárást. Van másik, ez a Medscape. Ez egy nagyon nagy teljesítményű, hasonló keresőmotor PubMedhez többé-kevésbé azonos teljesítőképességgel, kicsit más szempontok alapján, nem talál adatot. Átlagos számítógép felhasználó végső kínjában mihez nyúl ilyenkor? Mondjuk ez nem az a Google, ez a Google Scholar, de már majdnem ott vagyunk, ahol lenni kellene, és azt mondja nekünk, hogy egyetlen cikkben sem esik említés erről az eljárásra. Kinyithatjuk a rendes Google-t, és ott rengeteg találatot kapunk a Blikben, a Kiskegyedben és hasonló szakmai orgánumokban, de ha egy bizonyos igény szintet fenntartunk, azt találjuk, hogy lehet, hogy ez a világ legtökéletesebb eljárása. Nem félrejtés ne essék. Én nem a módszernek a tökéletességét vitatom itt, mert nem is alkalmas a fórumra. Azt állítom, hogy nem esett át azon a folyamaton, amely folyamaton át kell esnie egy módszernek ahhoz, hogy bebizonyosodjon, hogy valóban alkalmas arra a célra, amit állítanak róla. Ha ez nem történt meg, akkor az emberben, pláne ha sok idő telt el a módszernek a bemutatása óta, az emberben kezd fölmerülni a kételj, hogy esetleg valami nem stimmel ebben az esetben. Ráadásul ez már csak a, szokták mondani, haba tortán. Egy újabb állítás ennek a módszernek a honlapján azt mondja, hogy a mindenben megfelel ez az eljárás a WHO nevű szervezetnek a szűrővizsgálatokkal szemben támasztott követelményének. Ugye a szűrővizsgálatok azok az eljárások, amit nagy tömegben, egészségesnek tekinthető populáción, jól meghatározott kohorszokat kiválasztva, bizonyos időközönként elvégzünk ahhoz, hogy betegség megelőző állapotokat, vagy korai stádiumú betegségeket felfedezzünk. Tehát ha egy módszer alkalmas, és a WHO kritériumok szerint alkalmas a szűrésre, az egy nagyon fontos, és nagyon hasznos, és nagyon üdvözlendő dolog. Mik ezek a követelmények? Nézzük meg együtt. Gondolom alapvető, és természetesen a WHO is első helyen állítja azt, hogy egy szűrő eljárás akkor felel meg ennek a célnak, ha nem árt. Nyilván egy ártalmas módszert egészséges emberek nagy csoportjain alkalmazni, az nem lenne helyén való. Ezzel kapcsolatban a módszer tökéletesen rendben van. Nem ártalmas, ez így van. Követelmény az, hogy a lehető legkevésbé legyen a szűrő eljárás fájdalmas vagy kellemetlen a páciensek számára, hiszen egy kellemetlen, fájdalmas eljárás alkalmazása révén a szűrésen való részvételi hajlandóság nagyon csekély lenne, hiszen ki az, aki magát egészségesnek gondolván aláveti magát egy fájdalmas és kellemetlen eljárásnak. Rendben van. Az eljárás abszolút nem kellemetlen, abszolút nem fájdalmas, semmiféle fizikai kellemetlenséggel nem jár. A szűrő eljárásnak olcsónak kell lenni. Olcsónak kell lenni, hiszen nagy tömegben akarjuk alkalmazni, és a nagy tömegben való alkalmazhatóságnak nem csak Magyarországon, a világon mindenütt feltétele az, hogy ne kerüljön rettenetesen sokba. Igazából gonosz közgazdászok kiszokták számolni azt, hogy egy X összegbe kerülő vizsgáló eljárás szűrésként való alkalmazása révén mennyi életévet lehet megmenteni, és akkor tulajdonképpen egy megmentett életév az mennyibe is kerül. Elárulom, hogy még van is egy olyan küszöbérték, ami megmutatja, hogy mennyi, mekkora összeg az, ami alatt megéri, és fölött már nem éri meg azt a bizonyos életévet megmenteni. De ez mindegy is. A lényeg az, hogy olcsónak kell lenni ennek az eljárásnak. Hát itt már vannak gondok, legalábbis a mai magyar gyakorlat szerint különböző magánrendelőkben megnézve ennek a vizsgálatnak a tarifáját, ez olyan 10 és 20 ezer forint között van. Ez nagyon sok, tehát ez egy szűrővizsgálathoz képest sok. Magyarországon is, a világon mindenhol, azt gondolom. Ennél sokkal fontosabb azonban, hogy mielőtt belevágnánk a szűrésbe, meg tudjuk mutatni azt a betegcsoportot, azt a korosztályt, azt a nemet, amelyiket ebben a szűrésben kívánunk részesíteni, és meg kell határozni, hogy mire, milyen betegségre szűrünk, mit keresünk. Ugye az emlőrák szűrésnek az a feladat, hogy az emlőrákot korai stádiumban kimutassa. Az emlőrák szűrés nem alkalmas a tüdőrák kimutatására, csak az emlőrákért, de arra igen. Hát itt gondok vannak. Ugyanis ez soha senki nem definiálta, illetve ha megfelelő honlapokat böngészünk, akkor azt találjuk, hogy nagyon sok betegség, lényegében minden betegség és állapot és betegség megelőző stádium felismerésére alkalmas a módszer. Minden korosztályban, fiúkban, lányokban, idősekben, fiatalokban. Na ez így nem működik. Ez így nem működik, akkor már nem szűrés. Ugyanis ahhoz, hogy azt eldönthessük, még mindig a WHO kritériumoknál tartunk, ahhoz, hogy eldönthessük, hogy egy szűrés az hatásos-e, ahhoz meg kell felelnie annak a feltételnek, amit itt látnak, hogy csökkenti az alkalmazása ennek a szűrésnek a rendszeres és visszatérő alkalmazása, csökkenti a szűrt betegség állapot következtében létrejövő halálozást. Tehát példát tudok mondani, az emlőrák szűrés, a mammográfiás emlőrák szűrés azokban az országokban, ahol ez megfelelően hosszú ideje zajlik, és megfelelően nagy a részvételi hajlandóság, az emlőrák mortalitást 25-30%-kal csökkentette. Ezek kiszámolható, mérhető mortalitási statisztikai adatok. Ha egy ilyen számmal szembesülünk, akkor természetesen azt kell mondjuk, hogy a dolog rendben van. Hát tekintve, hogy már azt sem tudjuk megállapítani, hogy mit szűrünk, tulajdonképpen kicsi az esély annak, hogy nyilván nem várhatjuk azért, szóval még a nagyon jó módszerektől sem várhatjuk azt, hogy úgy általában a lakosság betegségeinek a számát és a halálozásának az arányát bármilyen mértékben csökkentsen. Közeledünk a vége felé, és tulajdonképpen egy dolgot kell már csak tisztázni. Nevezetesen azt, hogy miért baj az, hogyha nem csináljuk meg a házi feladatot. Miért baj az, ha valaki gyorsan vágyik a sikerre? Miért baj az, ha valaki rengeteg munkát belefetszölt egy találmányba, és azt akarja, hogy az, és hisz benne, és azt akarja, hogy az minél gyorsabban eljusson a lehető legtöbb emberhez, és kifejtse a jó téteményeit a lehető legtágabb körben? Nézzük meg. Hát lehetnek morális aggályaink, természetesen. Hiszen nem szép dolog az, ha csak egyedül a saját hitemre alapozva teszek ki potenciálisan beteg embereket különböző beavatkozások elvégzésének. Ne menjünk ebbe bele. Lehetnek olyan aggályaink is, hogy az nem fair, nem etikus. Ha úgy kérek pénzt egy vizsgáló eljárás elvégzéséért, hogy nem vagyok eléggé meggyőződve arról, pontosabban nem győztem meg a környezetemet arról, hogy ez tényleg egy hatásos eljárás. Ezt hívnánk etikailag nem igazán megfelelő jövedelemszerzésnek, de azt gondolom, hogy ma ezt se pertraktáljuk túl részletesen. Van egy harmadik szempont, amit én nagyon fontosnak gondolok. Nevezetesen azt, gondoljanak bele, ha bárki közülünk elmegy egy vizsgálatra, és annak megkapja az eredményét, akkor az a gondolat van a fejünkben, hogy mi most egy rendben lévő, egy megbízható, egy kidolgozott, egy ismert, megbízhatóságú, ismert teljesítő képességű eljáráson estem át, amelynek az eredményét én elfogadhatom, és mondjuk a kezelő orvosom ennek a vizsgálatnak az eredménye alapján végezheti a rajtam a további tennivalóit. De ha ez nem így van, akkor két dolog történhet. Egyik rosszabb, mint a másik. Az egyik az nagyon rossz, a másik még rosszabb. A nagyon rossz az az, hogy azt mondja nekem egy ilyen nem igazán megbízható eljárás, hogy van valami bajom, és vegyek részt további vizsgálatokon, amikkel ez a baj, ez pontosabban diagnosztizálható, még pontosabban kimutatható, vagyis belevisz engem, és rajtam kívül és mellesleg az egészségügyi ellátórendszert egy olyan folyamatba, ahol egy csomó fölösleges beavatkozás történik, amik kockáztatja az én egészségemet, és mellesleg egy kazal pénzét elviszi önöknek, az adófizető polgároknak, egy szegény egészségügynek a büdzséjéből. De ez még mindig nem olyan rettenetesen nagy baj, mert a nap végén ki fog derülni, hál' Istennek, remélhetőleg, hogy nincsen semmi bajom. Az igazi baj az, hogyha azt mondják nekem, hogy nincs semmi bajom, miközben van, akkor én azt hiszem, hogy velem történt valami, azt hiszem, hogy engem megvizsgáltak, azt hiszem, hogy megnyugtatóan kizárták a betegségemet, miközben ez nem történt meg, és én igazából beteg vagyok. És hosszú-hosszú időt, napokat, heteket, hónapokat veszíthetek el addig, amíg a korrekt gyógyításra sor kerülhet. Az utolsó előtti diát látják itt. Egy amerikai fészerajtón fényképeztem le ezt az ősrégi plakátot. Az üzenete azt gondolom, hogy mindenki számára világos. Ha nem én vagyok az első, akkor nyelem azoknak a porát, akik előttem haladnak. És ez kellemetlen. Ez kellemetlen, ezért törekedni kell arra, hogy én legyek az első. Hogy én találjak föl dolgokat először, hogy én jelenjek meg a piacon először, hogy a nevemhez fűződjön egy új találmánynak a gyakorlatba való bevezetése. De az elmondottak alapján azt gondolom, hogy vannak olyan helyzetek, amikor az ember azt mondja, hogy inkább ne én legyek az első, inkább nyeljek egy kis sport, de az, amit kiadok a kezemből, az, amihez a nevemet adom, az legyen megbízható, legyen bizonyított, legyen megalapozott, és szolgálja az általam kezelt, vizsgált betegeknek a javát. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmüket.
Köszönjük professzor úr előadását, kedves közönségünk, kérem tegyék fel kérdéseiket.
Bizonyára többen is részesei voltak itt Szeged környékén is hasonló vizsgálatokra, bár nem tudom, hogy ugyanarról a vizsgálatról beszélünk, vagy gondolunk-e, de viszonylag kiemelt orvosi intézményeknek az orvosai, több diplomás szakemberek jönnek ki házakhoz, és többnyire a család nőtagja talán valamiért azok könnyebben rávihetők ilyen vizsgálatokra, akciósan, és elvégzik, és hál' Istennek engem nem tudtak rábeszélni, de utána elborzadva hallottam, hogy micsoda pénzekért adják azokat a táplálék kiegészítőket, amitől majd a megállapított tünetek meg fognak gyógyulni. Na most ezt is kétkedéssel fogadom, mint ahogy a mostani hisztéria influenza járványnak a különböző orvosainak a különböző véleményét, meg az egészségügyi dolgozók véleményét. Most akkor miben higgyen az ember, hogyha elmegy orvoshoz, vagy akár egy professzorhoz is, kinek higgyen, vagyis mennyire legyen szkeptikus velük kapcsolatban is? Ez lenne a kérdésem, nem tudom, hogy mennyire volt egyértelmű.
Köszönöm. Teljesen egyértelmű, és köszönöm szépen a kérdést. Annak ellenére köszönöm, hogy nagyon nehezet kérdezett. Nem azért, mert ne tudnék az influenza védőoltással kapcsolatban véleményt nyilvánítani, azt hiszem ez nem a mai estének a témája. Én beoltattam magam egyébként. De, De az a kérdésének az első fele, tehát az, hogy obskurus, nem bizonyított eljárások fölbukkannak, nem csak nyilvánvaló vásári szélhámosok, hanem orvosok kezében is, akik a nevüket adják ezekhez az eljárásokhoz. Erre valóban találunk példákat, és megmondom őszintén, nem is tudok mást mondani, mint azt, hogy az orvostársadalom pont olyan, mint a társadalom. És vannak benne ilyenek is, meg olyanok is. Ma azt gondolom, hogy ha egy picit kívül kerülünk az egészségügyi ellátás, az egészségügyi szolgáltatók falain kívülre, egyre nagyobb gyakorisággal találkozunk olyan piaci, anyagi érdekek által motivált, szakmailag kevéssé, vagy egyáltalán nem megalapozott tevékenységekkel, amiket adott esetben orvosok végeznek. Mi egyet tehetünk, és az egyik magyarázata annak, hogy mi most itt beszélgetünk, mi egyet tehetünk, hogy próbálunk annyi releváns információt nyújtani, amennyi lehetséges. Borzasztóan nehéz, mert amit én itt elmondtam, az egy nagyon-nagyon leegyszerűsített történet volt, és még így is attól tartok, hogy helyenként eléggé bonyolult. Tehát ezek olyan kérdések, amikről nagyon nehéz úgy kommunikálni a szolgáltatásainkat igénybe vévő közösséggel, hogy értelmes és meggyőző és érthető információkat adjunk. Ma szerencsére azt tapasztaljuk, hogy a pácienseinknek egyre nagyobb hányada olvassa a szakirodalmat, az internetet, ahol megint rengeteg butaság van persze, de ha megfelelően jó helyekről származik az információ, akkor azért abban hinni lehet. Tehát ha én nem a Gipsziakab BT-nek a honlapjáról szerzem az egészségügyi ismereteimet, hanem mondjuk a Semmelweis Orvostudományi Egyetemnek a betegtájékoztató honlapjáról, több esélyem van rá, hogy értelmes és megbízható információhoz jutok. De sajnos a jelenség, amit mond, létezik, és biztos nekem itt most valami megnyugtatót kellene mondanom, de azt hiszem kiderült, hogy nem igazán tudok.
Tetszett említeni egy összeget, ami felett már nem éri meg megmenteni az emberi életet. Csak kíváncsi lennék erről, hogy...
Köszönöm szépen, nem fogom elárulni az összeget. Azért nem, mert ezt az Egyesült Államokban számolták ki, és igazából a mi szempontunkból nincs relevanciája. Nem az emberi élet értékéről beszélünk, legyen ez nagyon világos. Arról van szó, hogy egészségstatisztikusok dolgoznak egy fogalommal, ami az életminőséggel agyusztált életév nyereséget, mint egységet alkalmazza, és különböző gyógyító és betegségmegelőző eljárások kapcsán vizsgálják azt, hogy nagyon nagy tömegben, tehát soha nem egyénről beszélünk, hanem több tíz vagy százezer esetet figyelembe véve, ezeknek az eljárásoknak az alkalmazásával mekkora nyereséget ebben az életminőséggel adja, tehát nem egyszerűen túlélésben vagy hosszabb életkorban, hanem jó minőségű túlélésben és életkorban, mekkora nyereséget lehet elkönyvelni azokhoz a csoportokhoz képest, ahol azt a gyógyító eljárást vagy azt a szűrő eljárást nem alkalmazták. És akkor ki lehet számolni azt, hogy abban a 100 000-es populációban mondjuk 12 000 ilyen évet lehet nyerni, és pontosan lehet tudni, hogy az az eljárás, aminek az értékelésére ezt a statisztikai elemzést végezték, az mennyibe kerül összességében ennek a 100 000 embernek az ilyen vizsgálata, és ebből az összegből, meg abból a megnyert életévek számából egy egyszerű osztással ki lehet számolni azt, hogy abból a 12 000 nyert évből egy év az mekkora ráfordítást igényelt a társadalom részéről. És nem is gondolom, hogy szabad itt most számokkal dobálózni. Van egy olyan biztosítói limit, ami azt mondja, hogy érdemes ezt a beavatkozást elvégezni, mert a költségei nem elfogadhatatlanok a társadalom számára. az eredmény megéri a társadalom számára. És én azt gondolom, hogy természetesen az egyénnel kapcsolatos döntések soha nem ezen a gondolatmeneten, ezen a számításon alapulnak, azonban nagy rendszerekben gondolkodva, tehát makro gazdasági rendszerekben gondolkodva, ez a fajta megközelítés ez hasznos. Ha szabad példát mondani, van egy olyan állapot, úgy hívják, hogy mikroszkópos hematúria. Azt jelenti, hogy az embernek a vizeletében vannak vörös vértestek, de nem látható a vérzés, tehát csak laboratóriumi módszerrel mutatható ki. Ez jelen van egy bizonyos korosztálynak, a tagjainak körülbelül a 8-10%-ában. És az esetek nagyon döntő többségében ezeknek az embereknek, akiknek ilyen mikroszkópos hematúriája van, nincsen semmi baja egyébként. Valamiért áteresztő az a membrán, aminek vissza kellene egyébként tartani ezeket a vörösvértesteket, megjelennek a vizeletben. De van 1%, akiknél ugyanennek az elváltozásnak a hátterében vesedaganat van. A vesedaganat kimutatására ultrahang vizsgálatot kell végezni. Tehát azt állítjuk, én nem vagyok nagyon jó matematikából, de azt hiszem azt állítjuk, hogy 1000 betegből egynek van vesedaganata. 1000 ilyen mikroszkópos hematúriás beteg közül egynek van olyan vesedaganata, ami egyébként nem okoz tünetet. 1000 darab ultrahang vizsgálat árán mutatjuk ki azt az egy darab vesedaganatot. És azt mondták azok, akiknek ezt a döntést meg kellett hozni, hogy ez nem éri meg. Nem éri meg, mert az így kimutatott vesedaganatnak a túlélése, a gyógyulási esélye nem annyival jobb, mint a már tünetet okozó vesedaganaté, amennyibe ez a vizsgálat, ez az 1000 darab, nem egy, 1000 darab vizsgálat kerülne. Természetesen annak az egy betegnek, annak az egy embernek, akinek így egy kicsit később mutatjuk ki a vesedaganatát, bizony ez időveszteség. De a társadalom számára, az önök számára, mindannyiunk számára ez egy megtakarítás az erőforrásoknak az észszerű a limitált erőforrásoknak az észszerű felhasználása.
Professzor úr, feltetszett vetíteni a PET-CT-t. Ha valaki daganatos beteg, minden megmozgat azért, hogy az országban valahol egy PET-CT vizsgálatot akár 250 000 forintért elvégeztessen, annak a reményében, hogy megtudja, hogy nincs távoli áttétesem. Ugyanakkor azt is lehet hallani, hogy nagyon sok álpozitív eredmény születik, és gyulladás, egyéb elváltozás is megijeszti a beteget. Mennyire jó az a PET-CT?
Megint nem egy baráti kérdés. Különösen azért nem, mert lehet, hogy össze fogunk veszni a PET-CT vizsgálatot esetleg végző kollégákkal. A PET-CT vizsgálat egy ugyanolyan vizsgáló eljárás, mint bármelyik másik, tehát van egy bizonyos teljesítő képessége, azt mondhatjuk inkább, hogy bizonyos fajta daganatos betegségekben kiváló teljesítő képessége, másokban nem annyira jó, és bizonyos betegségekben pedig egyáltalán nem használható. Egyik szempont. Másik szempont, van egyfajta olyan teljesítőképessége, ami a kimutatandó elváltozásnak a méretétől függ. Tehát van egy alsó mérethatár, amely alatt azt a fokozott metabolizmust, amit egyébként a PET-CT-vel ki akarunk mutatni, azt nem lehet megjeleníteni, mert a rendszernek egyszerűen az érzékenységi küszöbe alatt van egy kis elváltozásnak, még a fokozott metabolizmusa is. És a harmadik, amit említett, hogy nem csak rossz indulatú daganatos betegségek, nem csak daganatáttétek, hanem jó néhány egyéb elváltozás is okozhat, vagy adhat ilyen fokozott dúsulást ezekben az esetekben. Csak azt tudom mondani, hogy az a népmozgalom, ami megindult a PET-CT központok felé, hogy én szeretném tudni, hogy nekem van-e daganatos betegségem, és nekem megér 250 000 forintot egy ilyen vizsgálatnak az elvégzése, az valahol ugyanabba a kategóriába tartozik, amit az úr említett, totálisan értelmetlen pénzkidobás, mert mert a módszer bizonyos jól körülhatárolható indikációk mellett, jól körülhatárolható esetekben kiváló, minden más esetben pedig semleges vagy éppen kártékony. Tehát magyarul a válasz a kérdésére az, hogy ma Magyarországon és világszerte léteznek olyan diagnosztikus protokollok, olyan diagnosztikus algoritmusok, amik pontosan megfogalmazzák azt, hogy melyik fajta betegség, melyik stádiumában, milyen kérdés megválaszolására érdemes PET-CT-t alkalmazni. Az összes többi esetben nyilvánvalóan hatalmas a lelki kényszer, a lelki igény egy daganatos beteg esetében, teljes mértékben egyetértek azzal, amit mondott, egy kínzó kérdés, hogy hogy is vagyok én most, meggyógyultam, jók az esélyem, visszafejlődött a daganatom, de ezeknek a kérdéseknek a megválaszolására nagyon sok különböző módszer van. És a daganat fajtájától, a stádiumától, a kezelés módjától és egy sor egyéb tényezőtől függően választhatunk ilyen-olyan, amolyan módszer között, és ezek közül egy a PET-CT, nem csoda fegyver.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében. Egy hét múlva dr. Szabari Margit, a Szegedi Tudományegyetem általános orvostudományi karának diákköri nyertese tartja meg Légzőszervi betegségek, mire jók az állatmodellek című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is, viszontlátásra!